Kedves gyülekezet, ma délelőtt a János apostolnak első leveléből olvasom az igét, János apostol első közönséges leveléből, a 3. fejezet 8. versének a 2. mondat részét, vagy 2. mondatát, amelyet fönnállva hallgassunk meg. Tehát János evangéliuma 3. fejezetének a 8. verséből a 2. részét ennek az igének, amely így hangzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az útmutatónk ma többek között ezt az igét állította elénk, és ezt az igét választottam erre a napra, mind az imaórán, mind itt az Isten tiszteleten. Ennek a fényében szeretnék néhány dolgot elmondani, de mégis egy rövid gondolatra visszatérek az imaórára, csak azért, hogy kicsit megvilágítsam azt, hogy miért is jött ide az emberfia, miért is jelent meg az emberfia, és az ördög milyen munkáját akarja lerontani ebben a világban. És azért szeretném nagyon röviden csak elmondani a délelőttön, vagy inkább csak megemlíteni a témát, hogy lássuk azt, hogy nagyon összetett ez a téma, nagyon sok dolog van, és még biztosan találhatnánk más témát is, vagy más részét az életünkben, amiben megláthatjuk, hogy az ördög miképpen van jelen ebben a világban is, az Úr Jézus hogyan is akarja, vagy mit is akar lerombolni. Reggel az imaórán arról beszéltünk a bizalommal kapcsolatban, hogy az Úr az ember bizalma, és tehát a sátán a bizalmunkat vette el az Úr felé, akkor, amikor beleoltotta a szívünkbe a bizalmatlanságot ott az édenkertbe, és onnantól kezdve tele van a szívünk mindenféle félelemmel. Aggodalmaskodunk, hogy mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni, aggodalmaskodunk gyermekeink sorsa felől, és tele van a szívünk mindenféle ilyen kérdéssel, és ennek mindnek az az oka, hogy elveszítettük a bizalmunkat Isten felé. Az ördög bele súgta a fülünkben, bele oltotta a szívünkben az Isten felé való bizalmatlanságot, és az Úr Jézus azért jött ebbe a világba, hogy ezt lerontsa, hogy újra bizalom legyen a szívünkben, és újra tudjunk bízni Isten hűségében. Nem akarom kifejteni, hogy mi is ez a, vagy hogyan is akarja ezt Isten megtenni, viszont el akarom mondani a végét, mert az Úr akkor, amikor vele élt az ember a édenkertbe, akkor egy bizalom közösségben élt. És ezt a bizalom közösséget rontotta meg az ördög, került ki az ember az Úr bűzköréből, ha így mondhatjuk, a bizalom köréből, és éli az életét, és az Úr Jézus pedig azért jött ebbe a világba, azért halt meg a kereszten, hogy ez a szeretet közösség, ez a bizalom közösség újra megvalósuljon. Megvalósulhat itt a Földön, amikor bízunk benne, bízunk hűségében, de leginkább ezt ott fogjuk tudni megtapasztalni majd, amikor újra belül leszünk, abban a szoros bizalom közösségben, amit szem ma még nem látott, amit mi még meggondolni sem tudunk, de amit Isten igéje elénk állított. Tehát azért jött, hogy helyreállítsa ezt a bizalom közösséget, és neki ezért kellett meghalni ott a Golgotán. Tehát azért jelent meg az Isten fia, hogy ezt a bizalmat helyreállítsa. De én most egy másik dologról szeretnék beszélni ezen a délelőttön, egy másik kérdésről ezen a területen, ahol szükség, hogy az Istennel való közösségünk az helyre jöjjön, hogy helyre tegyen bennünket az Úr ezen a területen is. Nagyon sok lelki munkás, misszionárius, lelkész tett már arról bizonyságot könyvekben, beszédekben, igehirdetésben, hogy akkor, amikor emberek megtalálják Jézus Krisztusban az ő üdvösségüket, ahogy szoktuk mondani, megtérnek, onnantól kezdve egy új életet kezdenek élni. És ebben az új életben kell nagyon sok dologban megváltozni a hívő embernek. Sok dolgot kell letenni, ugye Pál így fejezi ki, hogy a régiek elmúltak, és újjá lesz minden. De tudjuk nagyon jól, hogy nagyon szépek hangzik az a páli gondolat, hogy a régiek elmúltak, és újjá lesz minden, és ez egy szép cél, de ez nem megy egyik napról a másikra. Nem mondhatjuk el, hogy egyik nap még ilyen voltam, a következő nap már minden gyökeresen megváltozik, és a szószoros értelmében egy új ember lesz. És eltűntek a rossz tulajdonságok, eltűnt az emberből az önzés, elfélik minden, hát jó lenne. Be kell vallani, sokkal kevesebb harcot kellene a hívő embernek megharcolni, de ez nem így van, hanem nagyon sok megszokás, sok beidegződés, vagy mondhatjuk azt, hogy a bűnnek nagyon sok olyan megkötözöttsége van, amely az embert újra és újra visszahúzza. És erre szokták elmondani a misszionáriusok, a lelkészek, vagy lelki munkások, hogy ezek a megkötözöttségek, vagy ezek a régi beidegződések, azok újra és újra előjönnek, és nagyon nehéz egy lelki munkásnak, egy lelkésznek, egy misszionáriusnak, aki az Isten igéjét hirdeti, ezeket a régi megkötözöttséget valahogy refaragni a gyülekezet vagy a testvéreknek az életéből, de ugyanakkor nekünk hívő embereknek is nagyon nehéz ezeket a óemberi dolgokat elhagyni, mert újra és újra előjönnek. Vannak megszokások, vannak beidegződések az ember életében, amit nagyon nehéz levetni. Emlékszem arra, de biztos, hogy más is volt így, hogy akkor, amikor megtértem, egyik napról a másikra kellett dolgokat megszüntetni. De nem ment ez mindig ilyen könnyen. Bevallom őszintén, hogy voltak olyan szavak, amiket én használtam akkor, amikor mielőtt megtértem. És ezek nem voltak szép szavak, hanem ma azt mondjuk rá, hát, hogy ez csúnya szavak voltak. Nem azt mondom, hogy úgy beszéltem, mint egy kondás, ahogy szokták mondani, de néha kijött a számom. És emlékszem arra, hogy tudatosan kellett nekem ebben figyelni, hogy ami elmúlt, az ne jöjjön elő. De ezek előjöttek. Sokszor ugye szokták mondani, hogy vannak szavak, amiket ma az emberek kötőszóként használnak, ami csúnya, ami nem éppen Istenhez kedves, de hogy szinte már észre sem veszünk dolgokat, amiket cselekszünk, vagy amiket mondunk. És a hívő embernek akkor, amikor átadja az életét az Úrnak, akkor észreveszi, hogy ezek a dolgok nem illenek Istenhez. De olyan könnyű lenne, hogyha onnantól kezdve, amikor én átadom az életemet, akkor onnantól kezdve ezek megszűnnének, nem szűnnek meg, hanem újra és újra előjönnek. És sokszor észre sem vesszük, hogy olyan dolgokat cselekszünk, vagy olyan dolgokat mondunk, ami nem kedves Istennek, de hogy már ez olyan természetessé vált a régi életünkben. És az Úr Jézusnak ugyanezekkel a problémákkal kellett megküzdenie, akkor, amikor az ő tanítványait elhordozta, tanítványait tanította, hisz a tanítványai is tulajdonképpen ugyanazokban a tradíciókban éltek, amiben a kor szelleme jelen volt. Jelen voltak bizonyos szokások, bizonyos megkövesedett szokások, amelyek olyan természetesen benne voltak, akár a népük tradíciójában, vagy a családjaik tradíciójában, és ez nem olyan egyszerű. Egy ugyanilyen tradíció lehet a mi életünkben, vagy lehetett a mi életünkben, az enyémben is, hogy nem volt megszokás, hogy nekünk vasárnap reggel föl kellett kelni és elmenni a templomba. Ez nem volt nálunk szokás, hanem emlékszem a bátyámmal együtt, mert a szüleim azért nem annyira, de mi minden vasárnap legalább délig aludtunk, mert hát az volt a pihenés napja a számunkra, és nem is volt kérdés az, hogy hát vasárnap fölkeljünk, felöltözzünk és elmenjünk a templomba. És akkor, amikor megtértem, onnantól kezdve ez kezdett szokássá válni. El kellett engedni a régi tradíciókat. És így van ez minden tekintetben az ember életében, és a tanítványok életében is. Emlékezzünk csak arra, amikor az Úr Jézus beszél Máté evangéliumának az 5. fejezetében arról, amikor azt mondja, hogy megmondatott a régieknek. Voltak szokások, voltak dolgok, amelyek megmondatottak, amit sokszor nem is mindig Isten igéjéből, hanem bizonyos tradíciókból mondtak, és éltek meg a zsidó emberek, sokszor még a családok is. És Jézus pedig azt mondja, hogy régen megmondatott, de én ezt mondom nektek. Vagyis jó lenne, hogyha felülvizsgálnátok a ti szokásaitokat. Megnéznétek, hogy hogyan élitek a ti életeteket, hogy az vajon megfelele annak a szabálynak, vagy annak az isteni akaratnak, amelyet az Úr elénk állított. Mert a megszokások azok nagyon erősek. A megszokások, a tradíciók, amiben élünk, amiben felnőttünk, azok nagyon erősen hatnak a mi életünkre. És sok minden tekintetben bele tudunk ebbe keményedni. Mi már így szoktuk meg, mi már ezt így szoktuk csinálni. Csak arra gondoljunk, hogy sokféleképpen éppen a múltkor lecsót csináltam, és hát én nem vagyok igazán nagy szakács, sőt egyáltalán nem vagyok jó szakács, nagyon kevés dolgot tudok megcsinálni, mert mindig azt mondom, hogy hát a feleségem jól főz, hát miért ne együk az ő kosztját, de nyilván van idő, amikor az embernek neki kell állni, és meg kell tanulni valamit megcsinálni, és hát nekem kellett megcsinálni a lecsót, hát tudtam én, hogy mi kell hozzá. Tudom, hogy paprika, paradicsom, kell hozzá egy kis hagyma, valami zsiradék is. Hát nagyon egyszerű dolog, de azért én mégiscsak rákerestem az internetre, hogy hogy kell mindezt megcsinálni. És amikor látom a felhozott, ugye, a Google által felhozott dolgot, hogy kell lecsót csinálni, akkor egy kicsit elbizonytalanodtam, mert legalább 50 féle, ha nem több, én csak amit néztem, 50 féle recept volt, hogy kell csinálni. És ez a legjobb. És mindenki azt írta ki, hogy hát ez a legjobb fajta. És akkor az ember ott volt, vakargattam én is a fejem, hogy akkor most még lenne a jó. És persze ugyanakkor pedig ott volt bennem az a gondolat, hogy hát a feleségem is jó lecsót csinál, és hát legalább jó lenne, hogyha ahhoz hasonlítana. Aztán segített a fiam is, úgyhogy együtt próbáltuk megcsinálni ezt a lecsót. Nem volt ez rossz, nyilvánvaló elkészült, mert ahogy szokták mondani, a lecsót nem lehet elrontani, de hogy annyiféle módon lehet. És vannak tradíciók, és ez csak így lehet, vagy ahogy a szakások szokták mondani, hogy jobbról vagy balról kavarjuk. Sokszor még ilyenek is benne vannak, és ebből nagyon nehéz az embert kimozdítani, mert csak így lesz jó a rántás, csak úgy kell megcsinálni, csak úgy, és sokszor ezen még a házi asszonyok is összekülönböznek, hogy hogyan kell csinálni. Lehet, hogy mind a kétféle módja jó az elkészítésnek. Na de a mi tradíciónk, amit mi már megszoktunk, és azok az ízek, amiket megszoktunk, az a legjobb, az a legtökéletesebb. Hát így van jelen az életünkben is a megszokás. az élet sok-sok területén. És ezeket a szokásokat leküzdeni, ezeket a szokásokat félretenni, valljuk be őszintén, hogy nem olyan egyszerű. Mi már így szoktuk meg. A mi hitünket mi már így éljük meg. A mi lelki életünket mi már így éljük meg, ahogy eddig megtettük. Mert ezt látjuk jónak. Pedig mindig változik a világ. Változnak a dolgok. Változnak bizonyos koroknak az elvárásai. És mindig azt kell látni, hogy mindig a koron belül kell látni azokat a megszokásokat, amelyek irányítják az embert. Ugye mi nagyon tiszteljük John Wesley-t, de lehet, hogy ha ma John Wesley állna fel ide a szószékre azzal a ruházattal és azzal a külsőségekkel, ahogy egykor ugye ő Angliában élt, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy hát ez nagyon érdekes lenne. Vagy mondjuk például én öltöznék fel úgy, mint Wesley János, parókában, hosszú hajjal, vagy hosszú parókában, és abban az öltözékben, akkor azt mondanánk, hogy hát Miklós esélye lehet, hogy valami baj van. De hát mondhatám azt, hogy de hát igen, de hát az én, akire én felnézek, így élte meg, így járt. De hát vannak dolgok, amiket el kell hagyni. Azt mondja Jézus, hogy megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom. Ami nem azt jelenti, hogy el kell vetni a régi dolgokat, nem arról beszél az Úr, hogy itt azok a régi szokások, vagy azok a beidegződések, vagy talán hitnek azon cselekedetei, amiben az ember él, ezeket mindig el kell vetni, hanem arról beszél, hogy mindig felül kell vizsgálni. Nem véletlenül mondja az apostol, hogy mindent megvizsgáljatok. Nekünk újra és újra felül kell vizsgálni gondolkodásunkat, cselekedeteinket, felül kell vizsgálni a megszokásainkat, és azt mondja az apostol, hogy és ami jó, azt megtartsátok, ami pedig gonosznak látszik, azt kerüljétek el. Nem véletlenül mondják a elődeink, a nagy reformátorok, hogy mindig reformálni kell, nem csak az egyházat, hanem reformálni kell az életünket is. Újra vissza kell menni az alapokhoz. Mindig ahhoz az egyetlen helyes úthoz, ami alapján mi az életünket meghatározzuk. És ez pedig Isten igéje, hogy ahhoz mérten mi hogyan cselekszünk, miképpen éljük az életünket, mert mindig lehetnek akár elhajlások, vagy lehetnek olyan dolgok, amit nem jól látunk, és talán rossz irányba vezetnek bennünket. És Jézus sem akart mindent megváltoztatni, de ő is azt mondta mind a farizeusoknak, mind a tanítványoknak, hogy jó lenne, hogyha átgondolnátok azt, hogy hogyan élitek meg mindennapati hiteteket. És mindvégig arra bíztatta a tanítványokat, hogy szívüket, cselekedeteiket, szokásaikat legyenek készek félretenni azért, hogy a lelki fejlődésben előrébb jussanak. Igen, ez a nagy kérdés, hogy mi akarunk-e újra és újra megújulni. És ennek érdekében mi az, amit el tudunk hagyni, ahogy az énekünk mondja, hogy ami szép volt, amit szeretek, Uram, én mindent leteszek. És ez nem csak arról szól, ez az ének vers, vagy talán ez az éneknek ez a kis gondolata, hogy ami szép volt, amihez régen ragaszkodtam, még mielőtt megtapasztaltam az Isten szeretetét, ami szép volt, amit szeretek, azt én leteszem, hanem arról is szól, hogy vannak dolgok, amiket cselekedtem, de Isten egyszer csak azt mondja, hogy állj, itt álljunk félre, itt tegyük félre, pedig olyan kedves volt, de ez engem visszatart abban a lelki fejlődésben, amire Isten engem el akar vezetni. Tehát vigyázni kell erre a dologra. Tehát kell nekünk az újra és újra való, újra és újra való megújulásnak a képessége, és az Úr Jézus erről beszél. De a legfontosabb az, akár a hitünket, a hitéletünket megélve, hogy mindig szemünk előtt tartsuk azt, amit Pál a korintusi gyülekezetnek mond, hogy mindenek ékesen, széprenddel legyenek az Isten dicsőségére. Tehát vannak dolgok, amiket felül kell vizsgálni, mert az Úr azért jött, az Isten fia azért jelent meg ebben a világban, hogy az ördög munkáit lerontsa. Vagyis azokat a akár rossz beidegződéseket, vagy rossz gondolatokat, amelyekben éltünk, és amire az Úr azt mondja, hogy barátom, ettől meg kell szabadulnod. És mennyi ilyen van az ember életében is. Hadd térjek rá arra a gondolatra, ami miatt tulajdonképpen lehet, hogy ezt a kicsit hosszabb bevezetést elmondtam, az a történet, amit felolvastam az imádságunk elé. Egy jól ismert történet, és mondhatjuk, hogy egy szép és örömteli történet, amikor az Úr Jézus meggyógyított egy gyermekségétől vagy születésétől fogva vak embert. És ez a történet is úgy állhat előttünk, amiben az Úr Jézus a tanítványokat akarja valamire megtanítani. Vagyis, hogy megmondatott a régieknek. Az Úr Jézus sokszor került mind a farizeusokkal, és sokszor a tanítványokkal is olyan összetűzésbe, vagy inkább azt mondanám, hogy voltak olyan látásbeli különbségek, amiben Jézusnak szükséges volt mind a tanítványokat, mind a farizeusokat helyére tenni. Persze mi mindig úgy gondolkodunk a farizeusokról, hogy hát ők azok a úgynevezett rossz emberek, akik mindig Jézus ellen voltak. De én szeretném őket, és szeretném mindig megvédeni valamilyen szinten, mert ők nagyon is fontosnak tartották azokat a hagyományokat, amelyek őket mindig tovább vitték. Ahhoz, hogy Isten népe megmaradhatott, ahhoz, hogy Isten népe mindvégig az Isten útján maradjon, ahhoz szükség volt arra, hogy ők ragaszkodjanak ahhoz a tradíciókhoz, amiket Isten nekik megmondott. De voltak dolgok, amiben kellett, hogy változzanak. Mindig vannak dolgok, amiben az embernek felül kell az ő saját hitét is bírálnia, vagy azt, ahogy megéli az ő hitét. Mert hogyan is gondolkodtak abban az időben akár a zsidók, és hogyan gondolkodtak általában az emberek, és egy kicsit arra kell gondolnom, hogy gondolkodunk mi is. És ez a kérdés pedig az, hogy mivel is magyarázható az ember életében a szenvedés? Vagy mivel magyarázhatunk a betegségek? És ez a történet egy nagyon szép, vagy nagyon fontos dolgot mond el a számunkra, és Jézus nagyon fontos dologra akarja a mi figyelmünket odafordítani, hogy ebben a dologban is jó lenne, hogyha felülvizsgálnánk a mi gondolkodásunkat. Miért is van az ember életében a betegség és a szenvedés? Ha ezt megkérdezném itt a testvérektől, akkor lehet, hogy sokan el tudnák mondani a választ, hát ami miatt van szenvedés, ami miatt van betegség, ez a bűn. Alapvetően ez az egésznek a baja, hogy Istentől elidegenedtünk, és Ez az oka, hogy egyáltalán itt van a világban a szenvedés. De ez egy általános megállapítás, hogy a bűn miatt van szenvedés, van betegség, ezért van az a sok nyomorúság a világban, de mégis ott van az emberben a kérdés, jó, jó, ez általánosságban igaz, na de miért van az én életemben? Vagy miért van mások életében? Mi az oka ennek az egésznek? És erről szól ez a történet. És ebben a dologban szeretne az Úr bennünket helyre rakni. Hogy mi is történt itt? Mit kérdeznek meg a tanítványok? Uram, látják ezt a beteg embert, aki vak, így született. Mi ennek az oka? És mi a kérdésük? Uram, ki vétkezett? Ő vagy annak a szülei? És ez nagyon világosan megmutatja az emberi gondolkodást. Ha valakinek valami baja van, akkor mi az oka? Valami bűn van az életében. És ez nem csak a zsidóknál, nem csak a tanítványoknál volt igaz, hanem valljuk be, hogy ez a kérdés, vagy ez a fajta gondolkodás mindvégig megmaradt az emberekben. Ha valami történik velünk, akár betegség ér bennünket, mit kezdünk el vizsgálni? Ó, Uram, hát miért? Mit tettem? Mi volt az, amiért engem te megbüntezt? És egyértelműen az emberekben ez a gondolat jön elő, hogy valamit vétkeztem, vagy valami történt, ami miatt ez megtörténhetett az én életemben. És ez nem csak a magunk életével kapcsolatban igaz, hanem úgy, ahogy mi az emberekhez viszonyulunk. Emlékezzünk csak Jézusnak a utolsó ítéletről való prédikációjában, vagy a beszédében mondja el, hogy amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor beteg voltam, meglátogattatok, és elmondja, hogy amikor nem tettétek, akkor velem nem tettétek meg, hogy vajon mi az oka annak, hogy nem tesszük meg? Vagy mi az oka annak, hogy az Úr Jézus példázatában, amikor látjuk a történetben, hogy a kirabolt útszélen lévő embert elkerüli a pap és a lévita, vajon miért kerüli el? Hát, mert biztos megérdemli. Azért került oda. A hajléktalanok megérdemlik, amiben vannak, mert ők tehetnek róla. És ez az emberi gondolkodás, hogy az ő bűnük miatt vannak ott. És ezért van az, hogy nemrégiben olvastam, hogy valaki egy epilepsziás rohamot kapott az utcán, és mindenki elkerült, és ott halt meg. Senki nem segített, mert azt gondolták róla, hogy részeg, mert azt gondolták róla, hogy ilyen, vagy biztos valami olyasmi dolgot csinál, hát nem fogunk oda menni hozzá. Ez a gondolkodás azért ilyen, azért van ilyen állapotban, azért került ide, mert valamit elkövetett, mert rosszul rendezi be az életét, mert megérdemli az, amit kap. Megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom. És ugyanez látható a Jób történetében. Emlékezzünk csak arra, mi csak mindig addig jutunk el a Jób történetében, amit reggel is említettem, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és az én borom felett megáll, és testemen kívül látom meg az Istent, és látjuk és szeretjük azt az igét, hogy az Úr adta, az Úr vette el, de ott van tovább menve a történetben, amikor jönnek a barátai. És ezek a barátok nagyon szép bibliai igéket hoznak elő, de mindegyikben tulajdonképpen vádolják Jóbot, hogy mert nem voltál megfelelő, mert nem szeretted eléggé Istent, mert valami bűnt követtél el, és ez volt az oka, és az Úr megmondta nekik, hogy nem beszéltetek igazságosan rólam, és nem beszéltetek igazságosan Jóbról sem. Tehát, hogy Mennyire ott van az emberben ez a gondolkodás, hogyha valakit valami ér, vagy valami olyan nyomorúság van az életében, akkor biztos valami bűnt követett el. Ezt mondták a tanítványok is, ki vétkezett ez, vagy az ő szülei, vagy ki miatt történt mindez. És tényleg, mi az oka ennek? És Jézus azt mondja, hogy nem, egyikük sem. Mert végig vehetjük. Ő vétkezett. De ebben az esetben föltehetjük a kérdést, hogy de hát mikor vétkezett? Hát még meg sem született, vagy amikor megszületett, ő már nem látott. Mit követhetett el az ember utólag, hogy ő már gyerekkorától, vagy éppen a születésétől fogva valamit elkövetett, és ezért ő vakon született. És ez is egy gondolkodás, ami mindvégig benne vannak, van az emberek gondolkodásában is. Ez benne volt annak idején a zsidó embereknek a gondolkodásában. Mi úgy gondoljuk, hogy a zsidó nép egy egységes nép volt hitben is. De hát tudjuk nagyon jól, hogy ott is sokféleképpen gondolkodtak az emberek. Ahogy Jézus és a Szentírás elmondja azt, hogy voltak különböző tanítások a zsidóságon belül, és sőt, voltak olyanok is a zsidóságon belül, akik tulajdonképpen nem is hittek. Amikor beszél a Szentírás a parázna asszonyról, vagy beszél a Szentírás Zákeusról, aki zsidó volt, de mégis azt látjuk az életéből, hogy hát olyan messze volt ő a hittől, ahogy szokták mondani, mint Makó Jeruzsálemtől, mert akkor nem tette volna azokat a dolgokat. Tehát nem nézhetjük úgy a zsidó népet is, ahol mindenki nagyon vallásos és nagyon Istenre figyelő volt. Sajnos nem. Mint ahogy a mi keresztény Magyarországunkban is, hát nagyon kevés az, aki esetleg valóban odaadta az életét az Úrnak. Mindig megvolt az emberekben az a gondolat, hogy valaki talán az előző életében valamit elkövetett. Ugye ez ma is nagyon divatos gondolkodás, hogy van a reinkarnáció, hogy az ember eljut majd egyszer a nirvánáig, a tökéletességig, és a sok életen keresztül, és sajnos sokszor magukat hívő emberek is, hívő embernek tartó emberek is gondolkodnak így. Olyan sok kuszaság van az embereknek a gondolataiban. És az Úr azt mondja, hogy nem, ne gondolkozzunk így, mert egyrészt már az is egy helytelen gondolat, ugye, amit én annak idején a reinkarnációval kapcsolatban megértettem, mert ugye ott azt mondják, hogy ha az ember az életét jól éli, akkor a következő életében valami jobbat fog kapni. Ha pedig rosszul él, akkor valami rosszabbat fog kapni. De én mindig arra gondolok, hogy ha Isten büntet is bennünket, az mindig javító szándékkal teszi. És hogyha nem ismerjük, vagy nem emlékezünk arra, hogy mi miatt vagyunk milyen helyzetben, akkor mi ebben a javító szándék? Tehát azt mondja az Úr, hogy ne gondoljátok, hogy ő volt a hibás, és még nem is az ő szülei. Mert itt is fölmerülhet ez a kérdés, hogy vajon a szülei? Hát a Biblia beszél arról, hogy megbünteti Isten az atyák vétkét a fiúkban, és arról is beszél az ige, hogy a szülők ették az egrest és a fiaknak a fogavások belé. Vannak összefüggések a szüleink élete és a mi életünk között. Igen, sokszor a gyermekek, az unokák fogják megtapasztalni azt, amit talán a szülők elrontottak, és ezt nagyon jól látjuk ebben a világban. Azoknak a gyerekeknek a sorsát, akik azért kell, hogy szenvedjenek, mert elvált szülő gyermekei, mert a szüleik elhagyták, és ez valóban így van. Ki az, aki hibás? Azért, mert a szülők ezt tették. Ebben is van igazság. És ez kihat a gyermekeink, unokáink életére, és ez is egy fontos dolog, hogy ezt mi lássuk. És nem mindegy, hogy hogyan éljük meg az életünket. De Jézus mégis azt mondja, hogy se nem az egyik, se nem a másik. Hát akkor miért történik mindez? És Jézus elmondja a választ, hogy Isten munkái nyilvánvalóak legyenek. Miért vannak ezek a dolgok? Azért, hogy Istenhez közelebb kerüljön az ember, mert a nyomorúság által, az emberi szenvedés által Isten magához tudja szólítani, hogy magához tudja vonni az embereket. Erről szól a tékozló fiú története. Ez a tékozló fiú, vagy ez a fiú eddig nem tudta értékelni az isteni szeretetet, amíg át nem élte a mélységeket. Át kellett élnie ahhoz, hogy hazamenjen, bocsánatot kérjen, és átélje az Isten szeretetét. De van még egy dolog, amiért nagyon fontos ez, és amit Isten szeretne a mi szívünkbe helyezni. És ez pedig az a szemléletváltás, amit az Úr itt a tanítványok elé állít. És itt olvassuk az igében, hogy azért vannak, hogy Isten dolgai nyilvánvalóak legyenek. Mert nekem cselekednem kell annak a dolgait, aki engem elküldött. És itt azt a fajta változást akarja az Ura tanítványok és a mi szívünkben is elvégezni, hogy nem az a mi feladatunk, hogy azokat az embereket, akik ilyen nyomorult helyzetbe kerüljenek, megítéljük, hogy ki a hibás, nem az a kérdés. Hanem az a kérdés, hogy Isten rajtunk keresztül tud-e valamit ezekért az emberekért tenni. És erről szól ugye az utolsó ítéletnek a tanítása, hogy ha valakivel a legkisebbek közül megcselekedtétek. Mert lehet, hogy az a vak, aki ott ül ma is, vagy az a elesett ember, aki ott ül ma is valahol, az vissza fogja kapni a látását. De hogy Isten arra bíztat bennünket, hogy amíg van lehetőségünk, addig tegyünk értük valamit, ahelyett, hogy elítéljük. Erre viszont az Úr meg akar tanítani bennünket. Mert mi olyan zsigerből elutasítjuk. Elutasítjuk a más embert, az, aki nem hozzánk hasonlít, mert bőrszínben más, mert sok-sok dologban más, kultúrájában más, olyan egyszerű rögtön elutasítani. De miért? Az Úr azt mondja, hogy nekünk nem ez a feladatunk, hogy elutasítsunk, hanem az a feladatunk, hogy amíg van lehetőségünk, addig cselekedjünk érte. Hogy ne maradjanak az út szélen azok, akik nyomorúságban élnek. Amíg van lehetőség, addig tegyünk érte. És Jézus is ezt tette. Ebben akar megváltoztatni. Az ördög azt akarja, hogy mindenki elvesszen. Az ördög azért jött, hogy kuszaságot tegyen ebben a világban. Az Úr pedig azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáját. Mind a mi életünkben, hogy helyre rakja a dolgokat, mind mások életében. És az Úr erre akarta megtanítani a tanítványokat. Ezért gyógyította meg, ezért kellett itt sarat csinálni, mert mindig azon gondolkodom el, hogy miért nem tett valami mást, hát mást is meggyógyított, és nem csinált sarat, és itt pedig sarat csinált, és ugye elég furcsa volt, ahogy ezt tette, de valamit tett érte, vagyis megmutatta, hogy tehetünk érte valamit, és akkor is, ha ez szombaton van. Tehát vannak dolgok, amiket meg kell tennünk. Könnyebb elutasítani, könnyebb elítélni, ki vétkezett, ez ennek a szülei, mert ez a tradíció, mert ebben éltünk mi, és ebben éltek a zsidók is. de ha egy kicsit megváltozna az mi hozzáállásunk, és az a gondolkodás tölteni be a szívünket, ami az Urat is. Ó, milyen jó lenne, ha ez megtörténne a mi életünkben is. Az embernek fia, vagy az Isten fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa, és ennek mi is a részesei lehetünk. Adja az Úr, hogy lerontsa bennünk is ezeket a rossz tradíciókat, és segítsen bennünket arra, hogy az igazságot, az Isten igazságot cselekedjük, és így dicsőítsük a mi mennyei atyánkat. Hát adja az Úr, hogy ez a változás a mi életünkben is megtörténjen. Amen.